Közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Dés László a művészbejáró vendége. Hát mindannyian ismerik meg hát a rakat dalt, amit szerzett meg, hát ugye musicalek, a dzsungel könyvét, amiről azt mondja, hogy hát az csak tulajdonképpen erőszakkal lehetne levenni a műsorról, meg hát szerintem ez a Pál utcai fiúkra is abszolút érvényes, meg ugye volt Trio Stendhal, meg ugye Fúj is, énekel, és egyébként tulajdonképpen elég régóta már ugye azt mondja, hogy mindent ő meglehetősen későn kezdett. Mondasz egy olyat, nyilván kicsit tréfából, de azért szerintem jellemző, hogy azt mondod, hogy megtanulsz gitározni, és hogy 80 éves korodra rocker leszel, 90 éves korodra pedig punk.
Így van.
Hol tartasz ebben a üzemmenetben?
Pötyögök, tanulgatok.
Tényleg tanulsz gitározni?
Tényleg, vettem egy gitárt, az nem vicc. Az, hogy rocker leszek, az valószínűleg vicc.
Hát figyelj, meg van hozzá a hajad.
A hajam az megvan.
Abszolút nem.
Ugyan, hát végül is én voltam rocker, mert az, sőt, hát ugye a szakmában, a jazz szakmában, a szűk kis szakmában, ez mindig elég szűk azért Magyarországon, meg hát a világon mindenütt, ott árulónak is bélyegeztek, amikor 74 telén a Gőz Lacival elmentünk az LGT-hez fújni.
Aha.
És hát nekünk az egy baromi jó pénzkeresítő lehetőség volt, mert megkérdeztük, hogy és hát mennyit fizettek, mert olyan nagy kedvünk nem volt, mert még a jazz tanszékre jártunk, és hát veszekedett, szenvedélyes jazzzenészek voltunk, semmi más nem érdekelt minket, akár hiszed, akár nem, egyetlen egy lokomotív számot nem ismertem. Tehát tudtam, igen, tudtam, hogy van egy ilyen banda, de hát fogalmam sem.
És a jazz az olyan intellektuális, hát igen, az olyan elit dolog, az LGT,
így van, meg hát ugye. Az meg olyan passzé. És akkor mondták, hogy hát 200 forint koncertenként. Hű, mond 200. És hány koncert lesz? Hát nézd, a téli turné, 15 koncert. Az 3000 forint. Egy-két hét alatt, vagy itt alig több, mint két hét. Igen. Hát összenéztünk a gőzön, megyünk. Hát ugye tanulók voltunk, kilógott a fenekünk a gatyából, sose volt pénzünk. És akkor így rocker lettem. Miközben persze jazz volt a fontos, megcsináltam, de elég hamar a rocker életet is megismertem.
Na, de hogy ebbe az is benne van, hogy te nem szeretsz tulajdonképpen egy műfajba bele ragadni, tehát ebbe a mondásba, hogy te majd rocker meg punk, hogy ugye amikor hú, de bejött a dzsungelkönyve, és akartak tőled még pár száz ilyet, akkor azt mondtad, hogy na-na-na-na, amikor mentek a slágerek, és akartak sok ilyet, akkor meg a... Tehát, hogy te kisasszézol azokból a dolgokból, amik éppen sikeresek voltak, és belefogsz valami másba.
Igen, mert ugye sokszor már szerintem nálad is elhangzott ez a mondat, hogy azon szerencsések között vagyok, akinek a szenvedélye, a szerelme, a munkája. Azt nem mondom, hogy hobbija, mert az kicsit, hogy mondjam, könnyeden hangzana, mert azért ez nagy meló is, de én ezt szeretem csinálni. És ahhoz én túlságosan szeretem, hogy én rájak egy gyártási folyamatra. Tehát akkor én, ugye a szerelem első vérig 1960 vagy 86,
filmzene,
iszonyú nagy sláger lett, és akkor engem állatira hívogatott minden előadó, ismert előadók, hogy írjak nekik dalt, mert kiderült, ez a jazzista bozontos hajú Dés, ez képes lágert is írni. Vagy
ez egyébként magad számára is meglepetés volt?
Persze.
Hogy te maga biztosan nem, belefogtál, hogy hát megy az majd
hát
nekem.
Annyira magabiztos nem voltam, mert én 81-től kezdtem el filmzenéket írni, és mindig, mint jazzzenész kaptam a felkérést. Tehát a Makkároly egymásra nézve, vagy a Grünwalski, vagy a Jancsó, vagy sorolhatnám ezeket a nagy rendezőket, akik mind jazzzenészként kértek fel. Uh-huh. És hát valóban ilyen kamara jazz volt mindig a filmzene tulajdonképpen, és itt is úgy kértek fel. Mert tudnélik, A Szegeden játszódik a történet, ez a szerelmes övérig, és a kollégista srácok, akik ugye különben gimiben járnak, és akkor ott van egy ilyen kollégium, és nekik van egy jazzzenekaruk, egy ilyen amatőr kis jazzzenekaruk. Tehát így indult a forgatókönyv. Aztán változott, mert a forgatókönyvek mindig változnak, amíg dobozba nem kerül a film, változnak, ami egyébként így normális, és egyszer csak a jazzzenekar egy ilyen új hullámos popzenekar lett. És akkor az világos volt, hogy előre meg kell írni a dalokat, hogy legyen majd mit leforgatni ugye a filmben, aha, hogy játsszák a srácok a dalokat, zenekarosdit játszanak. És hát akkor ott már ugye kellett egy döntést hoznom, hogy én még ilyet nem csináltam, illetve már írtam a Udvas Dorocsák egy lemez 83-at, tehát a dal műfaja nem volt nekem ismeretlen, tehát mégis egy filmben popzenét írni fiatal srácoknak, sőt. De én közben meg szerettem a kihívásokat, hiszen minden ilyen először való próbálkozás a musical, vagy a filmzene, vagy bármilyen műfajt mondhatnék, hát az először egy kútba, egy mély vízbe ugrás, ahol még nem tudom, hogy mi lesz, mert én nem tanultam ezeket, én menet közben tanultam meg ezeket a műfajokat, aztán megtanultam valóban, a gyakorlat teszi a mestert, hogy ilyen asszú bölcsességeket mondjak, és azt mondtam, hogy hát megpróbálom. És akkor még jött a plusz rátét, hogy behívott a rendező a Dobrai a filmgyárba, vetítőteremben, és megmutatta a főcímet, hogy nézd meg, ez lesz a főcím, légi felvétel Szegedről, a főhős fut át a Tisza hídon, és hát olyan szép, lassú képek a Szegedről, fölülről, egyetem, minden. Hát, kösz szépen, azt mondja, ide kéne valami nagy sláger. És persze akkor még ugye nem úgy volt, mint most, hogy kompjúteren mindent megkapsz, átküldik, még találkozni se kell senkivel, hanem fölírtam, mert akkor még VHS magnó se nagyon volt, vagy kazetta, hanem fölírtam, hogy akkor 0-20-tól, 20 másodperctől 2:15-ig ez történik, közben ott van egy dialógus, tehát a szerelmes övérigben van egy kis instrumentális rész, teljesen értelmetlenül, így szokta meg a kedves közönség, az azért van, mert ott alá kellett menni a zenével, és hogy ne zavarja az ének a dialógus, ne találkozzon, ne keveredjen, ugye ez egy szakmai dolog. Ezért oda vetettem egy kis instrumentális részt, és akkor szépen jól érthető volt az a pár mondat, ami elhangzik, majd visszajött a Demié hangja. Úgyhogy hazamentem, megnéztem, hogy mit írtam fel, mik a jegyzetek, Pianino, akkor még Pianinon ottan, nagyanyám Pianinoján, a Lauberger és Glosson, megcsináltam a filmzenét. És akkor sláger lett, sikerült. Úgyhogy ezek ilyen bevállalások. Na akkor megint leárulóztak, akkor jöttek a mindenféle újságírók, emlékszem a Fiala, meg többen mások, hogy hát nem szégyeled magad, hogy jazzzenész részletre teljes lágereket írsz, meg nem tudom, mit is mondom. Mi az, hogy szégyellem? Halálosan büszke vagyok. Hát ez csináljátok utánam, hát ez egy nagy dolog. Szóval arra érdekes, hogy minden ilyen, úgy, mint a politikában, minden ilyen törzsi szellemben, érted? Ha jazzzenész, akkor ott rohagy meg, mint jazzzenész. Általában a kritikusok, mondom ezt a kritikusnak, azt szeretik, hogyha valahol a padlásszobába éhezik a művész, és az a romantikus, és akkor ők felfedezik, hogy ez tud valamit. Ha már befutott, meg ismertebb, meg már pénzt is keres, akkor már nem olyan érdekes.
De amúgy te szereted a pénzt, meg szeretsz jól élni? Na, tehát, hogy nem padlásszoba, hanem hogy...
Nem, mindenki szeret jól élni. Hát ez jól élni, hát most nem Mészáros Lőrinc értelemben, ugye, hanem úgy normálisan, hogy a pénz ne legyen gond. De nem vagyok én gazdag a szószoros értelmében, nincsenek anyagi problémáim. De hát ezért én sokat dolgoztam, ezt se röstellem, de nem hiszem, hogy az átlagnál különösebben gazdagabb lennék, vagy nem tudom micsoda. Van egy lakásom, meg egy kocsim, meg egy hétvégi házam. Ennyiről tudok beszámolni. Tehát nem vagyok képviselő, úgyhogy nekem nem kell ilyen ingatlan bevallást csinálni. De szóval persze, hát szerintem nincs ember, aki nem tudnék, én azért évtizedekig éltem úgy a feleségemmel és a gyerekeimmel, hogy nem volt
Vásárhely
nagyon.
Mária.
Igen, a Vásárhely Máriával, hogy nagyon nem volt pénzünk. És akkor azért az, persze, hát fiatalok voltunk, és, de azért az, hogy minden hét, majdnem minden héten zálogházba rohangáltunk meg.
Tényleg?
Abszolút. Ennyire? Abszolút, persze. Hát nézd, egy jazzzenész akkor, most a 70-es évekről beszélek.
Mondjuk az most se keres olyan húgat.
Hát az most se keres sokat, ráadásul én katona is voltam, és amikor leszereltem 78-ba, 26 évesen, tehát 24 évesen vittek be, teljesen értelmetlenül. Hát akkor nagyon, a feleségem a gyesből élt, mert akkor született az Andris fiunk, aki most már 45 éves, és
véletlenül
híres osztrák jazzzenész.
És már unokák is van.
Hogyne. Hát most volt az Andris nagyobbik fiának a 18. születésnapja.
Hoppá.
18. Most kiszaladtunk Bécsbe, és megünnepeltük. Egy édes, okos, tehetséges fiú, a Matyi. Úgyhogy én tudom, milyen az, amikor ott a tévé meg a rádió pénztárnyításnál ott állni már, és már akkor már mire nyitott, már sor volt, hogy hát ha van, mert akkor nem volt értesítés, meg kompjúter, mert be kellett menni, és meg kellett kérdezni a pénztárba, hogy jött valami pénzem. És akkor valami jött, akkor örültünk, akkor volt megint egy kis pénzünk, meg szóval persze, mondom, fiatalok voltunk, és mindent, olyankor mindent túlél az ember, meg nem ez a boldogság csúcsa, hogy tele vagyunk pénzzel, de ha nincs, akkor az nagyon tud hiányozni, és nagyon el tudja vonni a fontos dolgoktól a figyelmet, például a munkától, az alkotástól.
Egyébként az, hogy Vásárhely Mária volt a feleséged, aki hát ugye szociológus és rengeteg társadalmi kérdéssel foglalkozik a mai napig, az, hogy neked is van egy ilyen társadalmi érzékenységed, és időnként mondasz dolgokat, amiért ugyanúgy megkapod a magadét, mint
igen,
hogy nem csak jazzt csinálsz, ebben nyilván szerepe volt, nem?
Valószínűleg igen. Hát én igazából, hogy mondjam, lassan eszméltem, mert az egy más kor volt, akkor az emberek úgy élték le az életüket, hogy megszülettek, és azt gondolták, hogy ugyanabban a rendszerben, ugyanabban a világban fognak meghalni. És az így is volt tulajdonképpen, mint ahogy senki még 88-ban se tudta megmondani, hogy itten egy év múlva olyan változások lesznek, hogy csuha, ihaj, csuha, és rendszerváltozás, és kapitalizmus, és demokrácia, és nem tudom micsoda. Mert akkor még azt hittük. És egész egyszerűen csináltam a dolgomat, mikor a zenei, ugye elkapott ez a zene szenvedélye, és a jazz, és minden, és gyakoroltam, és szóval nem nagyon érdekelt. De közben én olvastam, tudod, én mindig olvastam, iskolában is olvastam, és akkor egyszer csak kezembe került egy-két olyan könyv, ami hirtelen megváltoztatta a világhoz való, mindennapi világhoz való viszony, a környezetemhez való viszonyomat, például a Korrád Györgynek a Látogatója. Az valami olyan mérhetetlen hatással volt rám, hogy itt így is élnek emberek, meg itt ilyen, ez itt van, ahol én élek, ebbe a városba, ez itt játszódik, ez a regény, és így tovább. És így szép lassan még egy könyv, még egy ilyen nagy hatás, meg még egy, például az már egy kicsit később a Kertész Imre Sorstalansága, 82-3 körül. Szóval egyszerűen kezdtem megváltozni, de az kétségtelen, hogy amikor 1976-ban elkezdtem udvarolni a Marcsinak, és megismerkedtem az apósommal, Vásárhely Miklóssal, akkor teljesen megváltozott a világképpen, mert nagyon nagy hatásra voltam, egy fantasztikus humanista volt, egy elképesztő, művelt, mélyen művelt ember. Soha nem felejtem el, egyszer elmentünk Olaszországba 3 hétre. Az anyósommal, az apósommal és a Marcsival. Hát csoda emberek voltak, az anyósom is egy csodálatos ember volt, és hát ugye a aposanak pedig egy abszolút echte, perfekt olasz kultúrája volt. Nem csak perfekt volt olaszul, mert hát Fiumébe született, ugye, ahogy a Kádár János, csak a Kádár János egy szegény, nincstelen embernek, ő pedig egy bankigazgató fiának.
De anyai drágon meg egy szegény család volt,
abszolút,
nem?
Abszolút, igen.
És mellesleg rádiós volt a mamád.
A mamám, igen. Igen, igen. De most az apósomról
igen,
beszél.
Igen, világos.
És akkor végigmentünk Olaszországon, ez valami akkora élmény volt. Én nagyon készültem, tehát én elolvastam, akkor még ilyen nagyon komoly úti könyvek voltak, ezek a vastag panoráma könyvek, és a szocializmusban, hogy ezek ilyen félretett értelmiségi emberek írták ezeket a könyveket, iszonyatos tudással és részletesen a végtelenség. Mindenkinek most is azt ajánlom, hogy ha megy valahová, bármelyik országba, ezeket a könyveket keresse, antikváriumot talán még kapni, mert itt ezekben nagyon komoly, komoly anyag van, háttéranyag. De hiába készültem, mert a apósom fejből nyomta ezek mindent, akárhova mentünk, pedig nagyon sok helyre mentünk, 3 hét alatt egészen Mesztrétől, Velencétől le Rómáig, ugye, és akkor jobbra-balra, Umbria, Toszkána, ide-oda pingpongoztunk, Ravennába, még fönt Verona, Ravenna, és akkor le Pisa, Siena, Lucca, nem sorolom, Firenze, stb., és akkor leértünk Rómáig. Hát ez zsongott a fejem. Valami olyan mérhetetlen élmény volt, ahogy ő mindent nekünk elmondott és elmagyarázott. Na, szóval egy ilyen emberrel megismerkedni, aki a világpolitikával ugyanolyan otthonosan mozgott, ő minden nap olvasta a New York Times-ot, tehát a következő újságokat olvasta. Francia nagylapokat, az olasz nagylapokat, a német és osztrák nagylapokat, az angol és amerikai nagylapokat, mit mondjak még, szóval, és még hozzá a Népszabadságot.
Hát és itt a megbörtönben volt politikai
na ja, hát
az
miatt,
amiről nyilván mesélt, nem?
Hogyne, persze. Szóval egy nagyon izgalmas korszak volt nekem, és rengeteget tanultam, és akkor így lettem ilyen öntudatos, politizáló, civil.
Mitől függ, hogy mikor szólal? Meg társadalmi kérdésekben. Mert ez olyan szorványos. Mert van, akinél tudható, hogy nem, és van, aki meg úgy rendszeresen. Nálad meg úgy kiszámíthatatlan.
Hát nézd, egyrészt, ha kérdeznek, mármint olyan emberek kérdeznek, akiknek szívesen válaszolok, mert azért időnként kérdeznek olyanok is, akiknek nem akarok, mert abból csak baj van, azot eltorzítják, összevágják, kiforgatják. Ugye most hát itt a jobboldali sajtóról beszélek, ami hát nem lenne baja a jobb oldal, lenne arról, hogy nem sajtó az a baja neki, hanem egy ilyen propaganda, karaktergyilkos gépezet, akkor válaszolok. Tehát kérdeznek, akkor válaszolok. Valamilyen kérdést föltesznek, akkor nem fogok hazudozni. Hát ez végül is szabad emberek vagyunk, nem? Vagy nem? Hát nem tudom.
Hát? Na akkor ez a kérdés,
hogy is van ez?
Szabad emberek vagyunk?
Hát nem egészen. És a másik, hogy ha valami olyan nagyon fontos dolog van, olyan, hogy mondjam, az egész országot érintő fontos társadalmi probléma, hát akkor az ember megszólal, vagy tiltakozik, vagy szóval valamiféle hangját hallatja. Ez egy erkölcsi kérdés tulajdonképpen.
Hát benned az is benne van, azt mondod, hogy ez is családi vonás, hogy a színpadról is valami olyat, ott is olyat kell csinálni, hogy attól valamelyest előbbre menjen a világ.
Igen, de azért én a dalaimban nagyon ritkán politizálok, és ha igen, akkor érdekes módon az nem kell annyira. Habár most már nagyon nehéz, mert ugye engem nem játszanak, hát hiszen a zenés rádiók és a, nem tudom, a média jelentős része, a tévé és a rádió is, a kormányé, tehát nem játszanak sok más
hát, hogy te úgy ellenzékinek számítasz?
Hát persze, hát persze.
Miközben azért te kaptál primissima díjat, ami azért szintén egy kicsit azért egy oldalra húz. Mindig van benne olyan, aki...
Igen, hát ha jobban megnézed, akkor minden évben van 2-3 abszolút olyan kitüntetett, aki kilóg a sorból bőven van. Valahogy azért ott az a tapasztalat, hogy a teljesítmény is számít. Nem azt mondom, hogy csak az, de számít.
De hogy neked tulajdonképpen minden lényeges díjad megvan.
Igen, szégyellem is magam. Igen? Röstellem, persze. Hát ismered azt a mondást, azt nem tudom, az a Bernard Shaw volt, hogy
úgy kell élni,
hogy ne kapjál díjat. Igen, hát ez nekem nem sikerült.
Na de most akkor milyen a közérzeted?
Kérlek szépen, hát nem tudom, az ember nyilván most mindenki így van ezzel, hogy a változás szelét valahogy érezni, érezni a társadalmi mozgásokban, a fiatalokon, aminek nagyon örülök, hogy végre a fiatalok a hangjukat hallatják. Ugye ez a Pride tüntetés, ez elképesztő volt, szóval ez tulajdonképpen európai méretekben is egy nagyon komoly nagy tüntetés. Vagy akár világméretekben, mert azt tudni kell, hogy azért talán ennyien még azon a bizonyos nagy Martin Luther King vonuláson se voltak. Mintha ott 200-valahány ezeren lettek volna. Ami hát óriási persze. Tudod talán, hogy miről beszélek.
Igen.
60-as évek polgárjogi mozgalmak, feketék, stb.
És a diáklázadásokon 68-ban?
Nem tudom.
Nem volt nagy tömeg?
Nem, ott, ugye ott az volt az érdekes, hogy mindenhol voltak. Tehát ha most Amerikáról beszélünk, ahol a hippik is, meg a vietnámi tiltakozás, hogy ott annyi nagy város van, olyan hatalmas ország, hogy ha van 100 000 ember Los Angelesben, és 200 New Yorkban, és 50 000 Chicagóban, és most nem sorolom ezt a sok hatalmas, 10 milliós városokat, akkor azért az rendesen összeadódik. Szóval, vagy Párizsról ugye beszélni 68-ban, hát persze. De itt most másról van szó, mert itt nem forradalomról van szó, itt arról van szó, hogy az emberek egyszer csak azt mondták, hogy már pedig ezt ők nem hajlandók szó nélkül hagyni, és kimentek, és ilyen sokan mentek ki. Szóval most nem sorolom, meg nem is akarom itt végig politizálni az egész műsorodat, de ez nagy dolog, és nagyon sok jele van annak természetesen, hogy a Tisza párt is, és több minden más, ami azt mutatja, hogy itt valami történik, valami elmozdult végre ebből a mérhetetlen statikus, és úgy tűnt, hogy homogén, mozdíthatatlan állapotból, ami itten 2010 óta tart, és ez azért mégiscsak bíztatónak tűnt.
Ez nem pont az idő, amikor nem mutatni, nem tudom, hogy kész vagy-e vele a régóta tervezett Petőfi musicaledet?
De az nagyon jó lenne, de hát még mindig megy a vacakolás, meg a hezitálás a színház ügyben, de minden esetben én remélem, hogy ez
mármint a... milyen színház? Nem, ez eredetileg úgy volt, hogy a Víg Színház?
Igen, hát most két színházzal van tárgyalásunk, hogyha az egyik pedig nem jön be, akkor jöjjön a másik. Nem akarok részleteket, mert nem akarok senkit megbántani. Meg én már egyszer ráfáztam a valahol Európában-nal.
Hogy?
Hát, hogy a... Soha nem felejtem el, már kész voltam majdnem a darabbal, de még írtam, de már fölröppent a hír, hogy itt lesz egy musical, készül egy ilyen érdekes dolog, hogy abból a nagy, legendás Radványi filmből, amiben a Gábor Miklós volt a hosszú, ugye nagy főszereplő, meg az a sok gyerek, meg, szóval egy nagyon jó sikerült, nagyszerű film, ami egyik, megmondom, hogyha most megnézi valaki, most is élvezhető. Nem, hogy élvezhető, hanem jó. Ez egy jó, nagyon jó film, és annyira eszköztelen, hogy nem lehet rá mondani, hogy modoros, vagy nem tudom micsoda, az Ajtai Andorral, ugye, hogy nem az a, amire azt mondta, hogy egy porosodott, ráadásul fekete-fehér, jó tempója van.
Ő játszotta a humanista.
Ő a humanista muzsikus, igen, aki önkéntes emigrációba vonul, és aztán összejön a gyerekekkel. Na szóval ott az volt, hogy szerettük volna a Víg Színházat, és oda jött hozzám, Fészeklubban volt már valami, lehet, hogy kritikusok díj, szóval valami esemény. És oda jött hozzám az Esti Hírlap, egy újságírója, már nem él, egy nagyon kedves ember. Szóval, Laci, mit csinálsz mostanában? És én meg csak azt hittem, beszélgetünk. Hát nézd, valahol Európában, tényleg, és igen, és hát a Víg Színház talán, és erre másnap megírta. és a vígszínháznak nem kellett. És akkor a Bőmék mentek a Matácsba.
Bőmgyörgy.
Igen, de neki meg már azért nem kellett, akkor az izé volt a, már ő se él, a politizáló Kerényi Imre volt az igazgató, azt mondja, hát most olvastam az újságba, hogy a Vígbe voltatok már, és akkor most ide jöttök, már a Vígnek nem kell. Tehát, hogy ez nem jó nyilvánosságra hozni, vagy nyilvánosságot beszélni olyasmiről, amik még függőbe vannak, lógnak, mert ezek ilyen érzékeny dolgok. És aztán tulajdonképpen a Szinetár mentett meg minket azzal, hogy ő volt akkor az operett igazgató, és ő hajlandó volt, neki nagyon tetszett az ötlet, és bemutatta.
Mert ugye te korábban azt mondtad, hogy azért álltál el tőle, mikor megtudtad, hogy készül a Monster film.
Igen.
És hogy úgy érezted, hogy ha az van, és hogy hát a mostani helyzetben ugye, és te úgy tituláltad, még ki is mondtad Petőfiről, hogy ez tulajdonképpen egy baloldali liberális ember volt, aki ugye
hát
forradalmárság után még szabadságharcos is volt,
igen,
és hogy hát a mostani helyzetben erről csak hazug dolgot lehetne.
Hát igen, nem, annak nem volt értelme nyilván, én ezt 17 tavasza óta dédelgetem ezt a tervet. Akkor még senki nem gondolta, én se gondoltam bele, hogy hát hoppit, majd 23-ban 200.
Igen.
Hát az még 5 évvel később, és valahogy az még akkor egyáltalán volt a fejében az embernek. És akkor egyszer csak eljött ez a kurzus korszak, amikor akkor Csabor is Petőfi folyt, de csak ilyen kurzus szinten. És akkor az ember hátrébb lépett, mert ebbe a zsivajba nem érdemes. De hát most már ez rég lecsengett, olyan nagy hatása nem volt, azt hiszem senkire, úgyhogy most már mi dolgozunk, írjuk a dalokat.
Na, és akkor milyen terv van? És megvan? Ez már megvan?
Nincs meg, de egy jelentős része, mondjuk a 40%-a megvan. Ebben tehát nagyon sok zene lesz, ebben kevés lesz a próza, nagyon. Tehát dolgozom folyamatosan.
Tehát mondjuk olyan állapotban van, ha ezt egy színház azt mondja, hogy akarja, akkor ezt a következő évad elején akár be lehetne.
Így van, ezt a 26-27-es évad, tehát 26, ugye most jön a 25-26-os évad, uh-huh. Hát az most van már mindjárt ősszel, abban nem tudunk mi még beleszólni, de a következőnek már az elején, vagy nem tudom micsoda, vagy akár már nyáron, szóval akkor már mehet. Csak legyen színház, aki bemutatja.
Hát az bizonyos dolgoktól is, gondolom én.
Minden, de remélem, mert most biztató tárgyalások folynak.
És akkor utána mi van? Tehát mi a helyzet most képletesen a rockerséggel, meg a punksággal, ezt képletesen értve, hogy mit szeretnék?
Hát nézd, a szaxofont addig fogom fújni, magyarul jazzzenét addig fog játszani, amíg bírom. Tehát úgy, mint egy színész, hogy a színpadon hal meg. Hát most az természetes, hogy most én még jól bírom.
De jól vagy egyébként, mert te voltál nagyon
köszönöm
beteg.
Köszönöm szépen, igen, igen. Hát azon most már egy pár éve túl vagyok, és hát koncertezem, és nyilván, ha ezen túl leszek, ez annyi feszültséggel, meg olyan régóta húzódik, meg annyi gonddal járt, meg olyan, de külön egy nagyon izgalmas munka, életem egy legizgalmasabb munkája, és legnagyobb. Tényleg most nem megyek bele a részletekbe, de majd egyszer megvan.
A Geszti Péterrel.
A Gesztivel, és két nagyon tehetséges dramaturggal, illetve íróval, Bíró Bencével, akinek a nézők láthatták a Magyar Tenger című darabját például.
És hát sokat dolgozik Alföldi Roberttel.
Robert, így van,
tehát
az Alföldiben.
Tehát egy nagyon tehetséges dramaturg, hát most már
rendkívül,
is. Igen?
Nagyon tehetséges, művelt, értelmes, kreatív. Szóval tulajdonképpen mi már sok mindenkivel próbálkoztunk, és nagyon klassz volt, hogy rátaláltunk a Puskás Tamásnak köszönhető, ő ajánlotta nekünk őt is, meg a Horváth Pannát, uh-huh. És velük ketten dolgozunk, és állati türelmesek, mi is azok vagyunk persze, mert két ilyen fiatal titánnal nehéz azért, mert úgy be vannak fogva, állandóan mindenféle projektekbe dolgoznak, de közben meg rajta vannak, és csillog a szemük, és lelkesek. És
na, olyan. És akkor ez megvan, és utána mi van?
Hát utána Fogalmam sincs, hát nyilván írok dalokat, lehet, hogy csinálok majd lemezt, koncertezem, hát állati jó koncertjeink vannak, csak nem túl sok, mert hát az is ilyen problematikus, tudod, ilyen rendszerfüggő lett most már, nem most, hanem most már tizenvalány éve, és hát olyan koncerteken mindig más. Tehát mit tudom, én most föl fogok lépni Vigánt Petender, ugye az a Kapolcsi Fesztiválhoz tartozik, van egy klassz nagy szabadtéri színpad, a Mácsai Pali lesz a vendégem, és a Füranikó. Szigligeten viszont a Wunderlich Józsi lesz a vendégem, és a Tóth Vera.
Aha.
Akkor Balatonfüreden a Nagy Ervin és a Básti Juli. Tehát a zenekarnak is egy kicsit macerás, belátom, de ez nagyon klassz dolog, mert ez is olyan, hogy soha nem unjuk meg. Természetesen vagyok én stabilan, mert én is adom elő a dalaimat, és az én dalaimat énekli különböző, látod, ilyen, most felsoroltam egy pár ilyen felállást, és ebből még van egy csomó verzió. Vagy Szegeden például lesz az Így öten, amiben vagyok én, ugye, és az előbb felsorolt Básti Juli, Nagy Ervin, Füranikó, Mácsai, akkor így együtt. Tehát ez egy állati jó játék, csináltunk is egy lemezt, egy 2 éve jelent talán meg, ahol sok élő felvétel is van, meg stúdió felvétel is van, és nagyon élvezem, és hát természetesen várnak tőlem új dalokat, szóval, hogy mondjam, nyilván mondom, játszom a jazz zenekaromban is, nem fogok unatkozni, de most úgy gondolom, hogy már ilyen állati nagy szerzői munkában, mint egy ekkora ilyen majdnem operai, rap-opera, ugye, már nem nagyon fogok belefogni, de ilyet se szabad mondani, mert nem tudom, hogy tudják a kedves hallgatók, hogy a Kurták György hamarosan 100 éves lesz, és most fejezi be a második operáját. Az elsőt is már 90, nem tudom, 4 évesen írta. Szóval ennek nincs vége. Hát érted, amíg mert ez az életem, na. Hát szóval én ezt addig fogom csinálni, amíg tudom. És ehhez nem kell semmiféle nagy terv.
Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm, már le is telt?
Hát le is telt.
Hogy elrepült?
Már Dés László volt itt, és folytatjuk egy szignál után a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát először arról, hogy Szabó Gyula 95 éves lenne, ugye rengetegen emlékeznek még rá. Sokan tulajdonképpen az én generációmból, meg hát aztán ismételték kismilliószor, ugye a Tenkes kapitányából. Ő volt a címszereplőnek a jobb keze, Buga Jakab, ugye, aki hát egy ilyen a nagy igazságosztó hős mellett, ugye ő hasonló olyan szenvedélyes igazság érzettel és becsületes, nyers, szókimondó egy alak volt, aki hát ugye vidéket járó kurucként mentette az ártatlanokat, üldözte azokat a fránya labancokat, és hát tulajdonképpen ezzel a szereppelőt meglehetősen sokan azonosították. Hát ugye ez a sorozatok szereplőinek a sorsa, hogy bizony oda mentek hozzá az utcán, és Buga Jakabként szólították meg többször. Gyakran egyébként tehát a szerepei és a valós alkata elég közel álltak egymáshoz. Ugye ő maga is alulról jött Kunszent Mártonból, szegény sorsból, és hát jól is álltak neki ezek az egyenes beszédű, egyenes tekintetű, amin a szívén, az a száján típusú szerepek. Ugye ez nem véletlen, hogy például az egyik, ha nem a legemlékezetesebb színpadi szerepe, Tiborc volt a Kazimír Károly rendezte, egyébként I.S. Gyula által átigazított Bánkbánban, amit ő annyira azért ezért nem lelkesedett érte, ugye hát tulajdonképpen az ő mentalitásához egy hagyományos előadás az jobban illett volna, de maga a szerep, hát az aztán iszonyúan passzolt hozzá, ugye ez a szemrehányó tekintettel, végtelen elkeseredettséggel tulajdonképpen mondta és mondta a panaszokat, és hát tántoríthatatlan képviselője volt a népnek, aki hát egyszerűen nem hajlandó félni a hatalmasságoktól, és hát ami a szívén, az a száján, hát ugye ilyen típusú emberekre ma is jócskán szükség lenne, és hát tényleg ilyen vízfolyásként fakadt ki belőle, ami a lelkét nyomta, és ez bizony, hát egybeesett az ország gondjaival, és hát tulajdonképpen ő egy tökéletesen hiteles szószólójá vált. Ugye az jellemző volt rá, hogy ő leginkább zsigerből játszott. Tehát nem elemezgette agyon, nem gondolta túl a szerepeit, és az is jellemző volt rá, mint ebben az esetben, hogy tényleg árad belőle a szó. Civilben is egyébként anekdotázott, és ez a szóáradat abban is segítette, hogy kiválóan mondott mesét, ugye, hát népmese mondásáról abszolút híres volt. Egyébként érdekesség, hogy nem is akart ő a színművészeti főiskolára felvételizni, bár Kunszent Mártonban amatőr színjátszóként már azért jeleskedett. A felvételére csak két társát kísérte el. De hát ha már ott volt, na jó, hát akkor ő is szerencsét próbált, és hát felvették. Mert ugye nem csak a szó árad belőle, hanem a természetesség is. Meg hát az ízes beszéd, szóval, hogy érződött rajta a föld szaga, és ugye ez akkoriban roppant fontos volt, szükséges volt a nép egyszerű gyermekét, ugye hát megtestesítő fiatalokra, és hát ez aztán neki abszolút ment, szükség volt ezekre a igazságosztó pozitív hősökre. Ugye aztán hát hasonló figura volt, ugye, amiatt aztán már későbbi sorozat, a Robog az úthenger, ben ugye hát abszolút Józsiként, aki Nyírmadocsán, a kis nyírségi faluban él, és valaha világot bejárt tengerész volt, aztán most Magyarországot járta, és persze, hogy naná, hogy mulatságos kalandokba keveredett. És hát amit mindenki tud róla, hogy Kolombó hadnagynak a magyar hangja, ami megint azért passzolt hozzá, mert ha belegondolunk, a Kolombó is egy ilyen, hát tulajdonképpen alulról jött, kopott ballonkabátos fickó, aki hát a gazdag befutottaknál nyomoz, és kideríti, hogy hát ezek a fickók egy része milyen bűnöket követett el. Tehát a fehér galléros bűnözők között ez az alulról jött ballonkabátos fickó. Nagyon jó volt ennek a hangjaként. Ugye játszott ő több felé, tehát Petőfi, Jóka, Itália, Arizona Művész Színház. Ez nem ennyi színház, mert ugye a Táliát az kétszer is átkeresztelték, és hát aztán az utolsó időszakában Székesfehérváron volt, ekkor még a Nemzet színésze címet is megkapta, és aztán volt sajnos agyvérzés, meg agyhártya gyulladás. Úgy tűnt, hogy talán stabilizálódik az állapota, de hát nem jött sajnos össze, és hát végül, bár a 83. születésnapján még, mintha jól lett volna, de hát aztán sajnos meghalt. Pár mondatot mondok egy volt kolléganőről, aki színészként kezdte, és szintén remélem, hogy még azért jó néhányan emlékeznek Ferenci Krisztára, aki volt a Nemzetinek a stúdiósa, játszott Debrecenben, Radnótiba, József Attila színházban, Pécset, Békéscsabán, Szegeden, de nem ez a lényeg. Illetve biztos számára ez is lényeg volt, meg az is nagyon lényeg volt, hogy a társa Tímár Béla, aki hát szintén kiváló színész volt, és meglehetősen hamar meghalt, és aztán írt is róla egy könyvet, hanem hogy Kriszta a rendszerváltás után oknyomozó újságíróvá lett, még hozzá az egyikkel messze. A legjobbaknak én a Népszavánál közvetlen kollega is volt ő, és hát tulajdonképpen ugye nem ez a csak de racionális, miközben hát vágott az agya, hanem ez a szenvedélyes. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a eseményeket, amiket földerített, de ilyen buldog természettel, hát azokat ő átélte, szinte mint egy színész úgy átélte, beleélte magát a különböző helyzetekben, és az mai napig nem fejtem el, ugye ez még az az időszak volt, amikor akkor éreztünk késznek egy cikket, amikor kiprinteltük, vagy már az újságban nyomtatottam, tehát, hogy papíron láttuk, és az egy ilyen nagy terem volt abban az időszakban a szerkesztőség, és amikor rányomott, hogy printeli, akkor loholt a terem másik végével, de tényleg átloholt a termen, hogy végre kikapja a papírlapokat a printelő masinából, és hát ott nézze. Élete utolsó szakaszában hát Új-Lipóciában lakott, és ott is található a Pannonia utcában az emlék táblája. Hát nagyon-nagyon erőteljes hatású újságíró volt, aki hát ugyanúgy, mint Colombo, ha nem is feltétlenül gyilkosságokat, de hát azért meglehetősen nagy disznóságokat terített ki. És akkor most egy házas párról, akik hát csináltak egy estet, egy tulajdonképpen stand-upot. Ugye ez egy sorozat, 3 éve épült a indult a Momkultban az Egy életünk, amiben már jó néhány neves színész, hát ugye részt vett, és most Nagy Ervin és Borbély Alexandra, akik hát most aztán igazán eléggé középpontban vannak, készített májusban egy estet, ugye mindig a Momkultban van a bemutató, de én most a Városmajori szabadtéri színpadon láttam őket, hát meglehetősen dugig ház előtt állítólag, körülbelül ahogy meghirdették, elfogytak rájuk a jegyek. Nem politikai a dolog, aki ezt gondolná. Ugye nyilván Nagy Ervinnél most nem lehet kikerülni a politikát, de ezt az estnek az elején néhány erőteljesen szarkasztikus mondattal, ami amúgy is hát jellemző rájuk, hát elintézik, és utána tulajdonképpen jön az ő életük. Ugye a stand-up pártában magányos műfaj, Tehát egy ember csinálja, és itt is ugye az eredeti cím Egy életem, és hát ebben a sorozatban Mucsi Zoltán, Túróci Szabolt, Szabó Kimmelton, Más Színhetár, Dóra, Grecsó Krisztián is voltak már, de hát most kettőjükért egy életünk lett a dolog. Nekem kicsit ilyen mahe módon kezdődik, ugye az van, hogy Borbé Alexandra áll ki a színpadra, és ott akkor idegeskedik és toporog, és elkezd SMS-ezni, hogy na, hol van már az Ervin, és akkor ezt az SMS-t kivetítik nagyba, na, ettől végképp tudható, hogy hát ez nem valós történés, hogy na, az Ervin elfejtette, hogy neki ide kell jönnie, és amikor hát kiderül lesz számára, akkor kapkod, keresi az ingét, akkor nem találja, akkor mire megtalálja, akkor na, nyilván összepirosozta ezt egy piros zokni, na akkor találj másikat, nem találja, izén a végül is késve toppan be, de hát annyi valóság alapja van, én is tanúsíthatom, nem is egyszeri tapasztalatból, hogy Ervin aztán tud késni piszkosul, meg tud elfelejteni is bizony dolgokat, és tulajdonképpen itt rögtön itt az egyik alapkonfliktus köztük az megvan, hogy hát az Ervin az olyan laza, meg olyan könnyeden vesz bizonyos dolgokat, aztán hát a lelke mélyén egyébként szerintem abszolút nem. Az Alexandra meg hát ilyen németesen pedáns, meg hú de pontos, meg legyen tüktigen kitakarítva, meg legyen minden elrámolva rendesen, és stb. Tehát, hogy elvileg tűz és vízember, miközben hát ugye az is leri róluk, hogy hát imádják egymást, tehát hogy igencsak összepasszolnak, ugye szokták mondani, hogy hát az ellentétek azok vonzák egymást, és hát valószínűleg az ő esetükben igaz. És hát a saját sztoriaikat mesélik, de van egy író, Fehér Boldizsán, aki amúgy van egy producer is, Lévai Balázs, de Fehér Boldizsán, aki hát ugye a Duma Színházba is fölép, meg forgatókönyveket is írt, tehát azért ezek azért az ő történeteik, de nyilván poénra ki vannak hegyezve, nyilván erőteljesen ironikusra vannak véve, tehát hogy ezek azért megírt történetek, és hát ebbe van minden. Tehát ilyen hétköznapi sztorik is, az ikreik születésétől kezdve, hogy hát ugye hamarabb érkeztek, mint várták őket, és Ervin éppen nem is volt Magyarországon. A reggeli fölkelésig, hogy hát Alexandrának van egy 20 perces ilyen torna gyakorlata, azt ő már réges-régen megcsinálta, és még próbálja keltegetni az Ervin, aki hát persze a másik oldalára fordul, az ikrek se nagyon akarnak kelni, akkor ingajáratban van köztük, mire nagy nehezen végre valami eredményt ér el, de akkor persze arról is szó van, hogy amikor Alexandra ugye az Európa Filmdíjat megkapta, és akkor se a hú de happy részről van szó, hanem például Ervin kinagyít, mert hogy vannak ilyen videó, meg bejátszások, meg fotókivetítése, hogy akkor éppen milyen furcsán nézett rá az Alexandra, meg valami ruhadarabját éppen oda dobta, mire kirohant fölvenni a díjat, és hát aztán tulajdonképpen a vége felé, ugye hát, és az nagyon poénos tud lenni, amikor hát ugye a testről és lélekről, aminek Alexandra a főszereplője volt, hát kiváló film, és ugye Oscar jelölést kapott, és akkor kiutaztak Los Angelesbe, és akkor kiderült, hogy az Ervin nem tud bemenni a díjátadóra, de azt mondták, hogy semmi baj, mert itt van egy nagy kivetítő, És akkor hozzá hasonlóan porul jártak ott, fölöltöztek frakban, neki is meg volt a frakja, vett friss lakcipőt is hozzá, de akkor lement lakcipőbe, és úgy nézte a frakosok között, és akkor Alexandra az ott hagyta a partit, és akkor ment hozzá, és béreltek egy ilyen menő járgányt, és akkor még ott, mit tudom én, egy hétig csalinkáztak Amerikában, és akkor a végén még a járgányt is sikerült összetörni, és lusz poénként, hogy azért szintén nagyon szarkasztikus a vége. Szóval, hogy két remek színész csinál egy jó estet, amin rengeteget lehet nevezni, és hát bebizonyítja, hogy nem hogy szeretik, de hát nyilvánvalóan imádják egymást. Beszélek még gyorsan, szintén egy pár percet, nagyon nincs időm, egy két szereplősről, sokkal szűkebb körben. Én most voltam először az úgynevezett Szív Kamara Színházban, ahol hát tulajdonképpen ilyen színi iskola is működik, és hát beférnek vagy 40-en. Tehát nagyon intim, és Hajdu Steve és Cserna Lulu csinálnak ott szintén egy ilyen kétszereplős estet. Nagyjából Steve írta, de a Csernának is sok ötlete van benne. Az a címe, hogy Randi Verzum. Ugye ők korábban játszottak egy produkcióban, és hát megkedvelték egymást, és akartak maguknak egy ilyen két szereplőset. Az úgynevezett rapid randikról szól, amit nem tudom, tudják-e, én azért annyira nem voltam vele tisztában. Tehát az úgy néz ki, hogy tulajdonképpen ülnek egy asztalnál, pasik meg nőt, és így 8 percenként, 10 percenként egy másik partnerhez mennek oda, tehát ezek a rapid brandik, és ez alatt kell sok mindent elmondani és megismertetni magukról, úgyhogy netán az egyikből valami össze is jöjjön. Tehát itt összesen van tulajdonképpen 9 jelenet, és 8 különböző karaktert játszanak el. Cserna Lulu egyébként, aki gyanakodna Cserna Antal nak a lánya és Szalai Krisztály persze hozzá, és hát egy fiatal színésznő, aki Marosvásárhelyen végzett, és abszolút tehetségesnek mutatkozik, majd pillanatokon belül itt szerintem meg is hívom őt vendégnek, mert annyira jó volt, amit csinált. Ez is poénra van, itt sok minden kihegyezve, tehát ez inkább egy mulatságos, szórakoztató este, mint hű de mély, tehát meg lehet mutogatni különböző színeket, hálás is érte a közönség. Hát ennyi fért akkor a mai művész bejáróba, ezúttal Túri Lajos Lui ült a hangpult mögött, a kamerákat Lantos Dániel kezelte, a vendég a nagyszerű és kiváló Dés László volt, én pedig Bóta Gábor voltam, hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.